Akkor szeretettel köszöntök mindenkit az általam másodikén tartott hőtan előadáson. Először is gratulálnék az EH eredményekhez. Jól sikerültek, 2 darab 5-ös is lett. Úgyhogy ezért felülmúlja az előző évi eredményeket, úgyhogy ezért gratulálnék mindenkinek. Feltettem a függelékeket a honlapra, az általam letöltendő részek közé, a hőtant legyenek szívesek kiválasztani, és lehet tölteni a függelékeket, ez tartalmaz a táblázatokat és diagramokat, amelyek majd szükségesek lesznek a feladatmegoldásban, illetve az elméleti részben is természetesen. Ezt legyenek szívesek letölteni, vagy lefénymásolni egymásról, többféle lehetőség létezik, de mindenféleképpen ez fontos, hogy ez rendelkezésre álljon. Az előző órán ott hagytuk abba, hogy 2 példát megcsináltunk a gázturbinás témakörből. Most ezt folytatnánk. 1 példát még ígértem. Ez a 18. oldalon a 30-as példa. Hogy ezt legyenek szívesek megnézni a kis példatárban. Ez példatár kiegészítés címen, PDF formátumban szintén fönt van az általam az én oldalon letölthető anyagok között, a hőtanon belül. Úgyhogy legyen szívesek ezt is letölteni, kinyomtatni. Ezekből lesznek az EH kérdések. Nem minden természetesen, nem mindegyik példa kerülhet számon kérésre, de ezek azok, amiből választhatunk. Még egy dolog, a függelék megnyitásához szükséges jelszó az idén szokásos DAS, Department of Aircraft and Ships rövidítés. Jó, tehát ez a függelék megnyitásához szükséges jelszó. Jó, akkor a példa a 18. oldalon a 30-as. A példa az úgy szól, hogy a T1 egyenlő 15 fok és T3 egyenlő 1027 Celsius hőmérsékletekkel jellemzett ideális gázturbina körfolyamatban hőcserélő alkalmazásával a termikus hatásfok 10%-kal nő. Itt megvan adva egy delta száma. Delta éta az egyenlő 0,1-el, tehát itt a különbség van kihangsúlyozva, nem pedig be kell szorozni az egyiket az értékkel, és akkor úgy hozzáadni az egyhez 0,1 szerese plusz 1, tehát nem ilyen módon kell, hanem nyilván, ha delta van megadva, akkor a különbséget kell kiszámolni. Ez gyakran az okot ZH-kban problémát okozni, úgyhogy majd legyenek szívesek ezt megjegyezni. A kérdés az határozza meg a körfolyamat hasznos munkáját, hogyha a munkaközeg levegő, és megvannak adva a paraméterei, specifikus gázállandó az 287 Joule per kilogram Kelvin, a kappa az pedig 1,4. Itt először írjuk fel az adatokat. Az átváltással nem foglalkozunk, de múlt órán megbeszéltük, hogy természetesen mindent SI-be kell átváltani. A nyomást paszkálba, bárról természetesen a hőmérsékleteket Kelvinben célszerű megadni, és vigyázzanak a prefixumokra is természetesen, giga, kiló, mega, deka, ezeket mind tudni kell, tehát ezeket is legyenek szívesek mindig figyelembe venni, hogyha különbözőként van megadva az adatokban. A T1 egyenlő 15 fok, a T3 az egyenlő 1027 fok Celsius, és az van még megadva, hogy az éta hőcserélővel, mínusz éta hőcserélő nélkül, tehát a delta éta 10%-ot romlik, a 10%-kal kevesebb, akkor ugye az 0,1. Tehát ezek az adatok, amelyek alapesetben meg vannak adva. De minden feladatot úgy kezdünk, hogy először felírjuk azokat a... Ez egyébként minden hőtani példára, sőt minden más tantárgyra is vonatkozik, hogy a példamegoldás menete az mindig egyféle lehet csak. Először felírjuk az adatokat, elolvassuk a példát. Utána elkészítjük hozzá azt a diagramot, ami szükséges a feladat megértéséhez. Jelen esetben például egy TS diagramban ábrázolhatjuk a körfolyamatot, az ideális körfolyamatot. Most 1-es, 2-es, 3-as, 4-es esetekben, tehát mondjuk így, látszik, hogy a T4 az magasabban van, mint a T2, tehát hőcserélőt alkalmazhatunk, ezeket már az előző órán megbeszéltünk. És ideális hőcserélő alkalmazás akkor természetesen megegyezik a bevitt hőmennyiség a turbina munkával, illetve a kompresszor munka pedig az elvont hőmennyiséggel. Ugye ezt már korábban megbeszéltük. A következő lépés, hogyha ezt elkészítettük, beazonosítjuk, hogy ez milyen típusú példa. A tananyag az én részemben, az, amit én leadtam, itt 5 féle témakör van, a Benedek tanár úrét azt nem tudom pontosan, hogy hányfélét adott, milyen osztályozás szerint adta az anyagokat, de nagyon fontos, a kis példatárban is természetesen úgy vannak a feladatok csoportosítva, hogyha elolvastuk és megértettük a feladatot, be tudjuk azonosítani, ez milyen típusú példa. Ez a második lépés, nagyon fontos. Ne kezdjünk hozzá egy gőzös példához, például a CP használatával, az ántonyomáson vett falhő használatával, az azonnal az nem jó. Ezt majd fogjuk tanulni. Tehát nagyon fontos, hogy behatároljuk, ez milyen típusú példa, ez a második lépés. Hogyha ez megvan, akkor utána össze kell gyűjteni az ehhez a témakörhöz kapcsolódó összes képletet a fejünkbe, és szépen elindulni, hogy mi a feladat megoldásának a menete, milyen összefüggések vannak, és hogy tudjunk eredményt elérni ezeknek a felhasználásával. Tehát nagyon fontos, hogyha tudjuk első főtételes, például az előző az EH-n, ami múltkor volt, ott volt első főtételes példa volt, hiszen majdnem mindegyik. Ez azt jelenti, hogy az első főtételt fel kell írni nyitott rendszerre, zárt rendszerre, a folyamatokat kell tudni, adiabatikus, politrópikus, stb., hogy vannak az összefüggések közöttük, gáztörvényt, a munkákat, természetesen a hőmennyiség kifejezését, az entalpia, meg a belső energia, ezeket a képleteket, meg az entrópia, volt egy entrópiás kérdés is, ezeket az összefüggéseket kellett tudni, és aki szépen összerakta az összes egyenletet, beleírva az ismert adatokat, meg tudta határozni a hiányzó paramétereket. Hát itt is az a cél, ugye föl kell írni minden képletet, amit tudunk ebben a témakörben, legalábbis a fejünkben összegyűjteni, ha nem is írjuk föl. Alapból látszik, hogy megvan adva a különbség, a termikus hatásfok közötti különbség. Természetesen egy T betűt azért írjunk ide, T vesző, termikus hatásfokokról van természetesen szó. Ugye a kérdés az az, hogy a hasznos munkát határozzuk meg, de a hasznos munkában természetesen szerepelnek azok a paramétereket, amelyeket beírjuk föl, hogy kérdés szempontjából a vevé hasznos, az fölírható természetesen úgy, hogy a vevé turbina munka, ezek fajlagos mennyiségek, tömegegységre vonatkoztatottak, tehát kisbetűk. Vevé hasznos az egyel a vevé turbina munka, mínusz vevé kompresszor munka, ez azt jelenti, hogy a hasznos munka az mindig megkapható, ha a turbina által termelt munkából levonjuk a kompresszor hajtásra szükséges munkát, és ami természetesen fennmarad a tengely végén, mint munka, illetve később, mint teljesítmény természetesen, ezt tudjuk hasznosítani, és például energiát termelni vele. Ezt körülbelül az előző órán már megbeszéltük, ez kb. 40-45%-a a turbina munkának. Menjünk egy picikét tovább, és írjuk fel a képleteket. Most már csak azt az alakot írom föl, ami a legvégső képlet volt, az elméleti részből, tisztelt kollégák, a levezetésből meghatározhatják, hogy ez hogy néz ki. CP-szer, T3-szor, zárójel, 1-1 per, PK, a kappa-1 per kappadikon, zárójel bezárva. Minusz CP-szer, T1-szer, PK, a kappa-1 per kappadikon, -1. Hát ilyen formában írható föl a hasznos munka, és ugye az volt a kérdés, tehát ugye tudjuk azt, hogy a CP az meghatározható, kappa per kappa mínusz egy szorozva R, ezt később ezt korábban már a Benedek tanár úrral vették, Robert Mayer egyenletből, ugye a CP mínusz CV egyenlő az R-rel, illetve a CP per CV az egyenlő a kappával. Ez meghatározható, hiszen is ismert a kappa is, és a specifikus gázállandó is. Egy dolog nem ismert, szükséges ahhoz, hogy meghatározzuk a hasznos munka értékét, mégpedig a PK, a nyomásviszony, ugye a PK az nem más, mint a P2 per P1. Tehát ez a cél, hogy ezt meghatározzuk. Természetesen kezdjünk hozzá felismerni azt, hogy milyen adatok vannak megadva még a T1-en és a T3-on kívül, hiszen azokat már ismertük. Át kell írni őket Kelvinbe, nagyon fontos. Legyen szívesek odaírni átváltás Kelvinbe, ez mindenféleképpen szükséges. És írjuk fel akkor a kiinduláskor megadott másik feltételt, egy kicsit kifejtve. 1 minusz T1 per T3 szorozva PK a kappa minusz 1 per kappadikonon egyenlő 1 minusz, bocsánat, még ne rendezzük át az egyenletet, hanem menjünk sorba, hogy ez a termikus hatásfok képlete, de csak ideális esetben, hőcserélő alkalmazásakor, minusz, ezt esetleg lehet zárójelbe tenni, hogy ez a hőcserélős esetben a termikus hatásfok, minusz hőcserélő nélkül, zárójelbe, 1 minusz 1 per pika a kappa minusz 1 per kappadikonon, ez egyenlő 0,1-jel. Tehát így néz ki az összefüggés. És a következő lépésben vezessünk be egy új változót, mégpedig a PK a kappa minusz 1 per kappadikon helyére. Ez azt jelenti, hogy legyen M betűvel jelöljük a PK a kappa minusz 1 per kappadikonos kifejezést. És természetesen, hogyha átírtuk az egyenletet, akkor 1 minusz T1 per T3 szorozva M-mel mínusz 1 plusz 1 per M egyenlő 0,1-jel. A következő lépéstől kezdve már nem csináljuk végig a feladatot. Nyilván nagyon egyszerű, be kell szorozni mindkét oldalát az egyenletnek M-mel, és ekkor egy másodfokú egyenletet fogunk kapni az M-re, amelyet meg lehet oldani, mínusz B plusz mínusz gyök alatt B négyzet mínusz 4AC per 2A formában, természetesen a másodfokú egyenlet megoldó képletével, és erre fogunk kapni két gyököt. A nyomás viszony értéke természetesen negatív szám, ugye eleve nem lehet, egynél kisebb nem lehet, ez mindig egynél nagyobb szám lehet a nyomásviszony értéke. És hogyha meghatároztuk a nyomásviszony értékét, nem is fontos természetesen a nyomásviszony értéke, hiszen elég, hogyha az M értékét meghatározzuk, mivel mind a két helyen a PK kappa minusz 1 per kappadikon érték szerepel, tehát visszaírva a kijött M betűt az előbb említett kifejezések helyére, meghatározható a hasznos munka. Jó, nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése. Tessék? A kis példatárban megvannak az eredmények hátul. Tehát az összes eredmény az megtalálható hátul az eredmények között, és ott le tudják ellenőrizni, hogy jó-e. Ezek annyira egyszerűek, hogy ezzel nem szeretnénk húzni az időt a gőzös példáknál, amelyekhez majd táblázatot kell használni, ott végig fogjuk számolni az utolsó betűig, de itt igazából ez középiskolás anyag, tehát itt nem szabad tévedni, tehát hogyha valaki ezeket gyakorolgatja. Jó, tehát ez annyira elemi, beszorozzunk, átrendezzük őket, úgy, ahogy tanultuk, hogy a másodfokú egyenletet szépen megkapjuk, utána a másodfokú egyenlet megoldó képletével meghatározzuk a két gyököt, visszahelyettesítünk, és az eredményeket meg lehet ellenőrizni a segédletbe. Úgyhogy a gázturbinás példák kétféle megoldáson alapulhatnak, vagy úgy, hogy egyből feljük ezt az egyenletet, de természetesen másik megoldás is létezik, ami a körfolyamat számításnál bevett gyakori szokás, hogy lépésről lépésre körbeszámítjuk a folyamatot. Persze ez csak akkor lehet használni, hogyha ismertek az adatok, mert jelen esetben például nem is vett a nyomásviszony. Tehát, hogyha a nyomásviszony meghatároztuk mondjuk a második képlet segítségével, akkor természetesen ideális adiabatikus, vagyis izentropikus összefüggésekkel körbe lehet számolni a folyamatot, hogyha tudjuk. Tehát, hogyha megvan a nyomásviszony, akkor fölírható az, hogy T2 per T1 egyenlő P2 per T1 a kappa minusz 1 per kappadikonon. Én egyből azt tudom, hogy PK a kappa minusz 1 per kappadikonon. Csak ebből természetesen a T2 értékét meg lehet határozni. Akkor tovább megyek. Szépen sorban meghatározom a T3-at ismerem. Ugye akkor szépen sorban P egyenlő állandó folyamaton van. Tehát szépen sorban a folyamatok alapján körbe lehet számolni mind a négy pontban, mind a három állapot jelzőt, a nyomást, a fajtérfogatot és a hőmérsékletet meg lehet határozni, a sűrűséget is természetesen. És ezeknek a segítségével ugyanúgy föl lehet írni a hasznos munkát, hogy a bevitt hő mínusz elvont hő abszolút értékben, ahogy a korábban tanultuk. Tehát természetesen sokféle megoldása létezik a feladatnak, ez egy fajta megoldása. Gyakran vannak olyan példák, amit csak az egyikkel lehet, van, amit csak a másikkal, de nyilván ezek mind szerepelnek a példatárban. Jó, tehát ezekre hívnám fel a szíves figyelmüket a kollégáknak. Főleg gázturbinás kérdésből, mivel a járművekben eléggé elterjedtek, ugye elsősorban a repülésben, ezért gyakran van ezzel kapcsolatban kérdés. Itt elméletben az szokott lenni, hogy rajzoljon föl egy gázturbinás sugárhajtóművet meridián metszetben, tehát hogy is nevezze meg a főbb egységeit, tehát a szívócsatorna, az annyira nem fontos, csak azt kell tudni, kompresszor, égéstér, turbina, esetleg fúvócső, milyen gépészetértség, és rajzolja föl hozzá a hozzátartozó TS diagramot. És akkor nyilván a pontokat megfelelően össze kell számolni, tehát ilyen elméleti kérdések szoktak előfordulni ezzel a témával kapcsolatban. A gyakorlati számpéldák pedig hasonló jellegűek, mint amiket itt vettünk elvileg. Jó, kinek van még kérdése ezzel kapcsolatban? Akkor menjünk a következő nagyobb témakörre, a nevezetes körfolyamatok összehasonlítása. Ez lesz egy elég nagy téma, amit igyekszem a következő fél órában azért befejezni. Gyakran előfordul a járműmérnöki gyakorlatban az, hogy különböző feltételek mellett kell választanunk erőgépeket, amelyek teljesítmény leadására képesek. Ugye ilyen például a dugattyús motor, amelyet ideális körfolyamat szempontjából az Otto, Diesel, Sabatier közelítésekkel szoktunk ugye első közelítésben tanulni. Vagy például ilyen a gázturbina is természetesen, amiről már korábban szó volt, a Brighton vagy a Humphrey körfolyamat, ahogy tetszik. És miközben ezeket az erőgépeket próbáljuk, hőerőgépeket próbáljuk kiválasztani, gyakran korlátokba ütközünk. Ilyen korlát lehet például, hogy nincs elég helyünk a motor kialakításához, tehát akkor nyilván egy olyan határfeltételt kell szabni, hogy megfelelő fajtérfogatú vagy térfogat az, ami rendelkezésre áll a gép tervezéséhez, tehát ez a hengerűr tartalmat például befolyásolhatja. Ilyen például a repülőgépek esetén a dugattyús motorokra gondolnak, minél nagyobb a hengerűr mérete, annál nagyobb a motor mérete, annál nagyobb a homlokfelülete, és annál nagyobb az ellenállás, mint a repülésben el kell szenvednie, tehát annál nagyobb tolóerőt kell belőle létrehozni. Természetesen ez egy korlátot jelenthet. A másik fontos dolog a nyomás. Ugye bizonyos motorok, feltöltött motorok esetén, ha túl nagy lesz a nyomás a hengerben, az égést követően, akkor szilárdságtani problémák jöhetnek létre, hengerfelcsavarok meglazulhatnak, tehát az anyagok károsodhatnak, tehát ez is egy méretezési szempont, hogy adott nyomás határok között kell vizsgálni az adott hőerőgépet. Itt ugye az egyik nyomás határa szilárdságtani igénybevételeket meghatározó maximális nyomás, a kiinduló nyomás például egy szívómotor esetén pedig az a környezeti nyomás, ahonnan beszívjuk a levegőt a környezetből. Ugye ez sem változhat, egy is egy korlátot jelenthet a körfolyamat szempontjából. A másik példa, ami a hőmérséklet határokat írja elő. Ez például a gázturbinák esetében a T3-as hőmérséklet, és a turbin előtti hőmérséklet nem lehet 1400-1450 Celsius foknál nagyobb a mai legkorszerűbb technológiák mellett, hiszen akkor elolvadnának a turbinalapátok, károsodhatnának, hiszen a gázturbinában folyamatos az égés, nincs annyira jól hűtve, mint egy dugattyús motor. Úgyhogy ezek azok a határok, amelyek mindenféleképpen egy korlátot jelentenek az alkalmazás szempontjából, ezért hasonlítjuk össze a következő pár szlájdon a nevezetes körfolyamatokat. Ezek lesznek a Diesel, a Sabatier, a Brighton, az Otto és a Carnot. Ezeket a körfolyamatokat fogjuk megvizsgálni termikus hatások szempontjából, hogy különböző üzemeltetési vagy határfeltételek mellett nyomás, térfogat, hőmérséklet, melyiknek milyen a hatásfoka, és ez nyilván majd a kiválasztás szempontjából később esetleg ez hasznosítható ez a vizsgálat. Ezek a témák egyébként elméleti kérdés formájában szoktak ZH-n szerepelni. Állapítsa meg a sorrendet termikus hatások szempontjából, teljesen hasonló módon, mint amit itt láttak, amit itt fogunk látni majd. Jó, az elsőt azt én megcsinálom a táblánál is, hogy egy kicsit összehozzuk a szlájdokat, egymáshoz közelebb hozzuk, de az összes többin gyorsan végig fog menni, hiszen az elve, az alapelve az mindegyiknek ugyanaz. A hasznos munkát, a bevitt hőt és az elvont hő értékéből határozzuk meg mindig a termikus hatásfokot. Tehát a sablon az jóformán ugyanaz, ugyanazokat a képleteket kell itt is használni, mint amit korábban benned a tanár úrral levezettek. Jó, hát az első, akkor az azonos nyomáshatárok közötti Brighton és a Diesel körfolyamat összehasonlítása. Ezt PV diagramban kezdjük el. Ugye először a Brighton körfolyamatot rajzoljuk föl. Rajzoljuk be először a két egyenlőszárú hiperbolát. Így. Illetve ugye ezek nem egyenlőszárú hiperbolák, elnézést. Azok az állandó hőmérséklethez tartozó értékek. Rajzoljuk be a körfolyamathoz tartozó jegyzetes pontokat. Egy, kettő, három és négy. Ugye hogy néz ki a körfolyamat PV diagramban? Először is, hogy mivel kezdünk a gázturbinás, ideális gázturbinás körfolyamatban. Egy, ideális adiabatikus kompresszió, izentrópikus kompresszióval. Ez egy ideális adiabatikus folyamat, egy izentrópikus kompresszió, ugye nem egyenlőszáró hiperbólák. Az egyenlőszáró hiperbólák a T egyenlő állandó értékekhez tartoznak PV diagramban. A következő folyamat, a 2-es-3-as, az hol történik? Az égéstérben. Ott van a hőbevitel állandó nyomáson. Brighton körfolyamat esetén. A következő lépés izentrópikus expanzió, szigetelt és ideális súrlódásmentes áramlás feltételezésével természetesen, illetve a hőleadás az megint egy izobár állapotváltozás során valósul meg. Ugye a Brighton körfolyamatnál így történik. Jó. Ez kicsit rossz lett ez az ábra, elnézést, rajzolok egy másikat. Azért, mert... Így. a végére elfogyott nekem a diagram. Egyes, ötös, hármas, négyes. Na így már jó lesz a diagram. Jó. Ez nyilván ezzel semmi probléma. A következő, hogy rajzoljuk be ebbe a diagramba a dízel körfolyamathoz tartozó görbéket. Ugye annyi a különbség a Brighton és a dízel körfolyamat között, hogy a dízel körfolyamatban állandó térfogaton történik a hőelvonás, ezért húzunk fölfelé egy egyenest, az egyes pontból, és akkor megkapjuk azt a szakaszt, amelyik a dízelhez tartozik, a többi az megegyezik. Ugye ez a Brightonhoz tartozott, ez pedig a dízel körfolyamathoz, tehát ez a QL dízel, ez pedig a QL Brighton. Tehát ez az egyik összehasonlítás. Ugye nagyon fontos, hogy állandó nyomás határok között kell. Tehát természetesen mindkét folyamatnak el kell érni ezt az állandó nyomás értéket. Ugye most az állandó nyomás az a feltétel, amely minden pontja kell, hogy csatlakozzon. Minden szélső pontja kell, hogy csatlakozzon a körfolyamatnak. Menjünk tovább és nézzük meg, hogy hogyan tudjuk felírni a termikus hatásfokot ebben az esetben. Ugye azonnal látszik, hogy a bevitt hő az természetesen egyenlő lesz mindkét esetben, hiszen két azonos izoterma az, ami között ez a hőbivitel megvalósul. Tehát a QB dízel az egyenlő lesz a QB Brightonnal, ez látszik ott a szlájdon a jobb oldalon, hiszen azonos izotermák haladnak át természetesen ezen a ponton. De még egyszer, ezek a folyamatok, amik itt vannak ábrázolva, ez a két görbe, ez izentrópa, izentrópikus állapotváltozás, ideális, adiabatikus. Jó, a hő az egyenlő, hogy melyik körfolyamat, a közbezárt terület, a körfolyamat által közbezárt területből látszik, hogy melyik folyamatnak lesz nagyobb a hasznos munkája, nyilván a nagyobbé. Tehát a vevé hasznos Brighton, az természetesen nagyobb hasznos munkát fog adni, mint a dízel, hiszen nagyobb a körfolyamat által közbezárt terület. A termikus hatásfok az felírható hasznos munka osztva a bevitt hővel természetesen, és mivel a hasznos munka a Brighton esetében nagyobb, mint a dízelnél, ezért természetesen a termikus hatásfok is a Brighton körfolyamat esetében nagyobb lesz, mint a dízel körfolyamatnál. Ugye ez azonnal látszik az egyenletekből. Tehát nagyobb a számláló, a Brighton esetében nagyobb a hasznos munka, nagyobb a közbezárt terület, ezért nagyobb lesz a hasznos munka is. A hasznos munka termikus hatásfok számlálójában szerepel, ezért nagyobb lesz a természetesen a termikus hatásfok. A QB az mindkét esetben állandó, tehát ez az, ami megteremti azt a jogosultságot, hogy beírható így a relációjel. Érthető? Nagyon egyszerű. Menjünk tovább, és a következő a Sabatier körfolyamatot is tegyük bele ebbe az ábrába. Nézzük meg, hogy az hogyan alakul. Természetesen a zárt hét dolgozatban egy ilyen alaposan beszámozott, elnevezett ábrát, a megfelelő képletekkel legyenek szívesek leírni. Amit a táblára írok, az csak egy segédeszköz, azért, hogy jobban megérthessék az anyagot. Leírhatják így is, de akkor külön színekkel kell jelölni mindent a körfolyamatban. Tehát, hogy melyik körfolyamat melyik színhez tartozik, akkor legyenek szívesek külön nekem indikálni, jelezni, hogy azonosítani tudjam, tehát én is fogom javítani a dolgozatot, mintha egy teljesen analfabéta lennék ehhez a témához, és szépen, hogyha mindet leírnak úgy, hogy értelemszerűen logikusan következnek egymásból a képletek, akkor nyilván megérte az ember, különben nem. A Sabatier körfolyamat annyiban különbözik a dízel körfolyamattól, hogy a hőközlés egy izohor állapotváltozáson keresztül valósul meg először, aztán pedig egy izobáron természetesen, tehát ez a dízelhez képest egy Sabatier vonal, ami körbe jön, és lehet látni, hogy ugye természetesen ez az a
az alakzat, ami a szabekihez hozzá tartozik, rajzolom mondjuk szaggatottal ezt a belső alakzatot. Jó, ez a szaggatott vonalhoz tartozik ez a
szabatyi körfolyamat, és lehet látni
teljesen hasonló módon az előzőekhez képest, hogy itt a terület megint egy picikét kisebb lett, mint az előző esetben, akkor, amikor kizárólag a dízel körfolyamatot vizsgáltuk.
Tehát jó, tehát a szabatyénál kisebb lett a terület, ez azt jelenti, hogy a hasznos munka is kisebb lesz. Az itt van fölírva, hogy a hasznos munka szabatyi esetében kisebb, mint a hasznos munka dízel esetében, ugye ez a körfolyamat által közbezárt terület miatt van. Nézzük meg azonban, hogy mi a helyzet az elvont hővel. Ugye mivel a dízel és a szabatyénak a körfolyamatban az elvont hő az egy izohor V egyenlő állapotváltozásnál történik, ezért egyenlő lesz,
mert ugyanahhoz a két hőmérséklethez tartoznak,
úgyhogy a T egyenlő állandók mennek át mindkét ponton, tehát az elvont hőmennyiség az meg fog egyezni mindkét. A bevitt hőről sajnos nem tudunk semmit exaktat nyilatkozni, mert itt nem tudjuk azt, hogy ehhez képest, hogyha egy izohor állapotváltozás is egy izobár hőközlésnél, hogy hogyan alakulnak a bevitt hők elosztásának az aránya a dízelnél meg a szabatyén, ezt nem tudjuk sajnos. Ami egyértelműen kijelenthető, hogy az elvont hő az ugyanaz lesz, ugye CV-szer delta T, izohor folyamatról van szó. A másik pedig, hogy a hasznos munka az a dízelnél nagyobb, a területek különbözősége miatt. A következő képlet, amit felhasználunk, ugye az a VV hasznos, az egyenlő a QB minusz QL abszolút értékkel. Ha ezt az egyenletet a tisztelt kollégák átrendezik, akkor azonnal látható, hogy a bevitt hő értéke természetesen a hasznos munkának és az elvont hőnek a függvényeként írható föl, és a bevitt hő akkor lesz nagyobb, hogyha nagyobb a hasznos munka, mivel az elvont hők egyenlők mindkét esetben. Jó. A termikus hatások képletét ugye meg alapesetben az a bevitt hő mínusz az elvont hő QL abszolút értékben osztva a bevitt hővel formájában számítható, és hogyha egyszerűsítünk az első taggal, számláló első tagjával meg, akkor azt kapjuk, hogy 1 mínusz QL abszolút értékben per QB. Tehát ezt a képletet fogjuk majd ezek után használni. És látható, hogy dízel esetében a bevitt hő az nagyobb, de csak azért, mert nagyobb a hasznos munka. Tehát nagyobb a hasznos munka. Ez azt jelenti, tehát hogy dízel esetében nagyobb lesz a hasznos munka, és ezáltal a bevitt hő is nagyobb lesz. És hogyha a bevitt hő dízel esetében nagyobb, akkor a tört értéke kisebb lesz. Dízel esetében kisebb számot kell levonni az egyből, tehát dízelnél nagyobb lesz a termikus hatásfok értéke. Hát, bárkinek kérdése van, nyugodtan szóljon. Tehát a bevitt hő a dízel esetében nagyobb lesz, mert nagyobb a hasznos munka, nagyobb a körfolyamat, által közbezárt terület. Ezért a bevitt hő is nagyobb lesz. Ha nagyobb a nevező, akkor a tört érték ugye kisebb lesz, kisebb értéket vonunk le egyből, akkor javul nagyobb lesz a hatásfok, tehát a dízel körfolyamatnak jobb lesz a termikus hatásfoka. Menjünk tovább. A Sabatier és az Otto körfolyamat összehasonlítása, tovább redukálódik a körfolyamat által közbezárt terület, hogyha berajzoljuk az Otto körfolyamatot is, természetesen ezt egy ilyen hullámvonallal rajzoljuk be, így. Ez egy függőleges vonal, ugye? Tehát ez egy izohor állapotváltozás. Ugye berajzoljuk, a feltételek megint teljesülnek, hiszen a P határfeltétel el van érve, el van érve mind a két folyamatnál. És itt is lehet látni, hogy az Otto körfolyamatnak, ugye ahol állandó térfogaton történik a hőközlés, ez egy feltételezés természetesen, egy közelítés, ideális esetben vagyunk. Állandó térfogaton történik a hőközlés, és állandó térfogaton történik a hőelvonás. Tehát ez az a terület, amelyről most szó van. És itt jól lehet látni egy diagramban, hogy hogyan zsugorodnak össze a hasznos munka területei, és természetesen ebben az esetben is az lesz a számítás menete, hogy fölírjuk a hasznos munkát, mégpedig hasznos munka ugye most a Szabátyi esetében nagyobb lesz, hiszen nagyobb a közbezárt terület. Ez látható a második képletben. Az elvont hőmennyiség az természetesen megint meg fog egyezni a Szabátyi és az Ottó között, hiszen állandó hőmérsékletek között izohor folyamatnál, hogy a CV-szer delta T az elvont hőnek nagysága, formában számolható. A bevitt hő, az természetesen a hasznos munka plusz az elvont hő, de mivel a hasznos munka Szabátyi esetében nagyobb, ezért a bevitt hő is nagyobb lesz a Szabátyi körfolyamat esetében, nagyobb lesz a bevitt hő, és hogyha a Szabátyi esetében nagyobb a bevitt hő, akkor a törtértéke kisebb lesz, kisebbet vonunk le egyből, tehát Szabátyénél a termikus hatások értéke nagyobb lesz. Érthető? Tehát ezért írható föl az a reláció, amelyet látnak itt a tisztelt kollégák. Tehát a termikus hatásfok Szabátyi körfolyamat esetében nagyobb lesz, mint Ottó körfolyamat esetében. Így néz ki. Ha nagyon egyértelműen így írják le ezeket a folyamatokat zárt hét dolgozatban, természetesen azt is elfogadjuk. De itt megint az a probléma, hogy nem tudunk egyértelmű megfeleltetést biztosítani, vagy kialakítani a két hőközlés között. Nem tudjuk azt mondani, hogy melyik egyenlő a másikkal. Csak akkor tudunk konklúziót levonni, hogyha a két pont az tökéletesen egybe esik. Akkor tudjuk azt mondani, hogy a bevitt hő az állandó vagy nem. És az utolsót az TS diagramban ábrázoljuk, az utolsó összehasonlítást az Ottó és a Carnot körfolyamat között, azért, mert itt a Carnot körfolyamat az T-egyenlő állandó határok között működik, és így jobban lehet látni majd az eredményeket ebben a diagramban. Nézzük meg a képleteket, egy picikét más is lesz itt az ábrázolás. Ugye tudjuk azt, hogy a P-egyenlő állandó határok között kell vizsgálni a folyamatot, ezért először berajzoljuk a P-egyenlő állandó határokat. A következő az, hogy meghúzzuk az ideális adiabatikus, vagy az izentrópikus vonalakat, amelyek kijelölnek egy alakzatot, a jelen esetben ilyen paralelogrammát a rendszerünkben, a TS diagramban. És a következő pedig az, hogy tudjuk azt, hogy az Ottó körfolyamatnál állandó térfogaton történik a hőbevitel, és állandó térfogaton történik a hőelvonás. Ezért természetesen ebből a pontból egy V-egyenlő állandót kell húzni, és ugye az mindenféleképpen a V-egyenlő állandók, azok mindig meredekebbek TS diagramban, mint a P-egyenlő állandó görbék. Természetesen igaz ez a kiindulási pontból is. Egy V-egyenlő állandót húzunk, a V-egyenlő állandó görbék azok meredekebbek, mint a P-egyenlő állandók, és ki fogja szépen jelölni az Ottó körfolyamatot, ez az alakzat, ez lesz az Ottó körfolyamatnak kezdőpontja. Inkább itt mutatom, hogy ez lesz az Ottó körfolyamat kezdőpontja, ez lesz az Ottó körfolyamatban a második pont, ez a kompresszió, izentropikus kompresszió, a következő az izohor hőközlés, a 2 Ottó és a 3 Ottó között, 2-es és a 3-as pont között van az izohor hőközlés, állandó térfogaton hőt közlünk a rendszerrel, illetve a 3-as O-ból lemegyünk a 4-es Ottó pontba, ez az expanzió, izentropikus expanzió. Majd pedig zárul a körfolyamat egy V-egyenlő állandó izohor hőleadás. Izohor hőleadás formájában. Tehát itt lesz az Ottó körfolyamatban, ez lesz a hőleadási rész. Ugye megint teljesül a feltétel, állandó nyomásokat ugye érinti az Ottó körfolyamat, tehát ez így rendben van, illetve a Karnó körfolyamat is érinti a P egyenlő állandó pontokat, és természetesen az adiabatikus, ideális adiabatikus állapotváltozások is rendben vannak. Tehát a Karnót körfolyam az 1-es Karnót, 2-es pont, 3-as Karnót, 4-es Karnót. Tehát így lesz a Karnót körfolyamat ebben a diagramban, és elemezzük, hogy hogyan lehet a hatásfokokat meghatározni. Először az Otto körfolyama termikus hatásfokát. Ugye azt mindenki tudja, hogy ez mínusz, 1 per epsilon a kappa mínusz 1-en, ahol az epsilon az micsoda? Kompresszió viszony, nagyon jó. És hogy számítjuk ki? Epsilon az a kompresszió viszony. V1 per V2 úgy van, mert ott a térfogat, ez mindig nagyobb, mint 1, tehát V1 per V2. V1 per V2, tehát ez mindig nagyobb, mint 1. Ezt beírjuk. Majd tovább írjuk az egyenlőségjelet. 1 mínusz 1 per T1 Otto per T2 Otto. Ez természetesen a Poisson egyenlet miatt egy egyszerű adiabatikus állapotváltozás képletét beírva, ugye megkapjuk azt a képletet az Otto termikus hatásfokánál. A Karnot körfolyamat termikus hatásfoka pedig 1 mínusz T2C per T1C formájában, ezt is levezették a tisztelt kollégák korábban, úgyhogy a két hatásfokot most már tudjuk számolni. Na most, észrevehető, hogy látszik, hogy a két hőmérséklet arány lesz az, ami meghatározza, hogy melyik termikus hatásfok lesz nagyobb. Ugye van egyszer itt a Karnot körfolyamat egy hőmérséklet viszony a második tagban, meg az Ottónál egy hőmérséklet viszony, és nézzük meg, hogy ezek közül melyik lesz a nagyobb, meg melyik lesz a kisebb, és ez fogja meghatározni a hatásfok értékeket, hogy melyik lesz nagyobb és melyik lesz kisebb. Ugye azonnal lehet látni, hogy a T2 per T1C, ez relatív kisebb távolság, mint a T1O és a T2O közötti. Ez azt jelenti, hogy ha úgy írjuk föl, hogy mindig a kisebb osztva a nagyobbal, itt alacsonyabb hőmérséklet osztva a nagyobbal, akkor ezek pont fordított arányban fog kialakulni a relációjel. Tehát a T2C per T1C, amik közelebb vannak egymáshoz, azok természetesen nagyobb értékek lesznek, mint amelyek távolabb vannak egymástól. Ebből következik, hogy az Karnot körfolyamatnál nagyobb értékek vannak, tehát az egyből nagyobbat kell levonni, akkor rosszabb lesz a Karnot körfolyamat hatásfoka, mint az Ottóé. Tehát a termikus hatásfok az Ottónak az nagyobb lesz, mint a Karnónak, azért, mert a hőmérsékletarányok azok, amelyek megmondják ezt a kapcsolatot. Tehát ez megint egyértelműen látszik. Itt nagyobb a távolság, ugye ennek a reciprokát kell venni, ezért az kisebb lesz az Ottónál. És ha a Karnótnál nagyobb ez a hőmérsékletarány, akkor nagyobbat vonunk ki az egyből, akkor a Karnónak rosszabb lesz a hatásfoka. Tehát ez az a konklúzió, ami felállítható azonos nyomások között az Otto és a Karnot körfolyamat összehasonlításakor. Végeredményben, tehát hogyha most végigmegyünk mind a vizsgált körfolyamatokon, akkor felállítható egy sorrend, mégpedig ez a sorrend úgy néz, hogy először a Brighton, a Diesel, a Sabatier, az Otto és végül a Karnot körfolyamat. Ez lesz az a sorrend, ami termikus hatások szempontjából megteremti a sorrendet például a kiválasztás esetében. Jó, tehát ez lesz az alapséma, és most ugyanezt fogjuk elkészíteni majd a többire is. Menjünk tovább akkor az anyagban, és ezt megbeszéltük az állandó nyomás határok között. Majd egy kicsit előrevetíteném a konklúziót. A konklúzió majd a teljes összehasonlítás végeredményeként az lesz, hogy annak a körfolyamatnak a nagyobb a hatásfoka, amelyiknél a hőbevitel vagy a hőelvonás a legközelebb esik az állandó, illetve a határfeltételhez. Ez azt jelenti, hogy ha a nyomás a határfeltétel, akkor annak lesz a nagyobb hatásfoka, azon a P egyenlő állandó vonalon történik a hőbevitel, és a másik határon történik a hőelvonás. És minél jobban elmegyünk ettől a határfeltételtől, annál rosszabb lesz a termikus hatásfok, ezt meg lehet figyelni, hogyha végigmentünk az összes vizsgálaton. Az lesz tehát az általános konklúzió, hogy annak a legjobb a hatásfoka, annak a körfolyamnak a legjobb a hatásfoka, ahol a hőbevitel állandó folyamata legjobban megközelíti a határfeltételt, V-egyenlő állandó, P-egyenlő állandó, vagy T-egyenlő állandó. Tehát ez lesz majd a konklúzió. Ez is természetesen a jegyzetben megtalálható majd, ami fönt van az interneten. Tehát a hőtan jegyzetet is le lehet ugyanúgy tölteni, amit ami jó tartalmaz ezt az anyagrészt lényegében. Jó, tehát ezt befejeztük. A következő az azonos térfogat határok között. Itt természetesen nagyon fontos lesz majd az, hogy egy két függőleges görbét, két függőleges egyenest rajzoljunk be. És ezek lesznek majd azok a határfeltételek, amelyek ugye lelimitálják például a hőerőgép méretét. Először nézzük meg az Otto és a Sabatier körfolyamatot. Nézzük meg azt, hogy hogyan alakul az elvitt és a bevont hő, elvont és a bevitt hő. Az elvont hő az természetesen mindkét esetben ugyanaz lesz, hiszen izohor állapotváltozás az, amin keresztül ez megvalósul. A hasznos munka pedig az Otto körfolyamat már lesz nagyobb, hiszen nagyobb a közbezárt terület, tehát a hasznos munka az Otto körfolyamat már lesz nagyobb. Ez azt jelenti, hogy ha megint alkalmazzuk azt az egyenletet, amit már az előbb felírtam a táblára, hogy a bevitt hő értéke, az a hasznos munka, azt a bevitt hő értékét, azt a hasznos munka fogja meghatározni, és ennek következtében az Otto motorban nagyobb lesz a hőbevitel értéke, mint a Sabatier körfolyamatban. Nézzük meg, ez mit jelent a termikus hatások szempontjából, hogyha az Otto motorban nagyobb lesz a hőbevitel, akkor az azt jelenti, hogy a tört értéke ugye kisebb lesz, kisebbet kell az egyből levonni, tehát az Otto motornak, az Otto körfolyamatnak, ez nem Otto motor elnézést, csak Otto körfolyamat, egy ideális Otto körfolyamat, az Otto körfolyamatnak a termikus hatásfoka nagyobb lesz, mint a Sabatier körfolyamaté. Menjünk tovább. A következő a Sabatier és a dízel körfolyamat összehasonlítása. Ugye most ez megint a területeket, hogyha megnézik a tisztelt kollégák, akkor megint azonnal látszik, hogy a dízel körfolyamatnak a területe az megint kisebb, tehát a hasznos munkája a Sabatier körfolyamatnak az nagyobb, a hőelvonás az megint egy izohor állapotváltozáson keresztül történik, tehát az elvont hő az megint mindkét esetben ugyanakkora lesz. A Sabatier nagyobb közbezárt terület miatt nagyobb lesz a Sabatier hasznos munkája, és természetesen az azt jelenti, hogy mivel nagyobb a Sabatierben a hasznos munka, ezért a bevitt hőmennyiség is nagyobb lesz, és hogyha a bevitt hőmennyiség nagyobb, akkor a tört értéke megint kisebb lesz, egyből kevesebbet kell elvonni, tehát a Sabatier körfolyamatnak nagyobb lesz a termikus hatásfoka, mint a dízel körfolyamatnak. Menjünk tovább. A következő a dízel és a Brighton körfolyamat összehasonlítása. Megint annyi a különbség a dízel és a Brighton körfolyamat között, hogy az elvont hő a Brighton vagy a gázturbinás, ideális gázturbinás körfolyamatban állandó nyomáson történik. Ez azt jelenti, hogy ugye itt lesz a különbség. Nézzük meg megint, hogy mi a helyzet a bevitt hővel. A bevitt hő Brighton és dízel körfolyamat esetén egyaránt állandó nyomáson lesz, úgyhogy azok egyenlőek lesznek. Azonban a dízel esetében nagyobb a hasznos munka, hiszen nagyobb a közbezárt terület. Ez azt jelenti, hogy dízelnek természetesen nagyobb lesz a termikus, a dízel körfolyamat, ideális dízel körfolyamat, nagyobb lesz a termikus hatásfoka, úgy, ahogy a táblán látszik. És utoljára a Brighton és a Carnot körfolyamat összehasonlítása következik. Itt megint felhasználjuk a korábban levezetett képletet a Carnot körfolyamatra, illetve a Brightonra is természetesen az 1-1 per pk kappa minusz 1 per kappa dikondont. Ez természetesen tovább írható, hogy 1-T1 per T2, mint ahogy a legelső képleten látható, illetve a Carnot körfolyamat képletét is ismerjük korábban tanultak alapján. Tehát megint a termikus hatásfokok jóságáról a hőmérsékletek aránya fog dönteni. Nézzük át röviden, hogy hogy kell TS diagramban fölrajzolni ezt a folyamatokat. Hogy megint az első lépés, hogy berajzoljuk a V1-egyenlő állandó görbéket, hiszen ezek azok a feltételek, amelyek között vizsgáljuk a termikus hatások jóságát. Utána nagyon fontos, hogy nem ilyen meredeken, de természetesen két izentrópa közé be kell rajzolni a P egyenlő állandó görbéket, az állandó nyomású görbéket, ami a Brighton körfolyamatra természetesen jellemző, tehát a hőbevitel a Brighton körfolyamatba a 2-es és a 3-as pont között lesz. Ugye ez egy izobár hőközlés, P egyenlő állandó, tehát ezek a P egyenlő állandó görbék, izobár hőközlés, illetve a Brightonra természetesen egy izobár hőelvonás jellemző, izobár hőelvonás, a Carnot körfolyamatot pedig szintén berajzoljuk a T egyenlő állandó pontok, illetve a T egyenlő állandó görbék, illetve a izentrópák közé, ahogy lehet látni, 1C, 2C, 3C és 4C, a 4C az egybeesik a 2B-vel, illetve a 4B egybeesik a 2C-vel. Hogyha megint megvizsgáljuk a hőmérsékletek arányát, akkor lehet látni, hogy a T2C osztva T1C-vel, ezek közelebb vannak egymáshoz, mint a T1B osztva T2B-vel, ezért ez a hőmérséklet arány nagyobb lesz, a Carnot esetében nagyobb lesz ez a hőmérséklet arány. Ez azt jelenti, hogy nagyobbat kell levonni egyből, T2C, és ha nagyobbat vonunk le természetesen egyből, akkor rosszabb lesz a hatásfoka. Tehát ezért van az, hogy a Brighton körfolyamatnak a termikus hatásfoka az nagyobb lesz, mint a Carnot körfolyamat termikus hatásfoka azonos térfogat határok között. Ebben az esetben is fölírható a sorrend. A sorrend most úgy néz ki, hogy Otto, Sabatier, Diesel, Brighton és Carnot. Ez lesz a sorrend, ami alatt a termikus hatásfokok szempontjából, tehát osztályozni lehet a körfolyamatokat. Itt is ugye megfigyelhető az a jelenség, hogy a legelső esetben az Otto körfolyamatnak van a legnagyobb termikus hatásfoka, hiszen itt a hőbevitel magán a határfeltételeken történik, a hőbevitel és a hőelvonás a határfeltétel görbéjén állandóján történt, V egyenlő állandón, itt egybeesett, és azt beszéltük meg, hogy minél jobban eltávolodik a hőbevitel és a hőelvonás ettől a vizsgált határfeltételtől, annál rosszabb lesz a termikus hatáhatások, tehát ez lesz majd a konklúzió. A hőmérséklet határok között az utolsó, amit megvizsgálunk, először kezdjük a Carnot és a Brighton körfolyamattal, ugye berajzoljuk a két T egyenlő állandó görbét, a két hőmérséklet határt, illetve berajzoljuk a Brighton körfolyamatot, ugye kezdődik egy ideális adiabatikus kompresszió, vagy izentrópikus kompresszió, izobár hőközlés, izentrópikus expanzió, ideális adiabatikus expanzió, majd egy izobár hőleadás. Szintén a hőmérséklet arányokkal vizsgáljuk ezt a körfolyamatot is, írjuk fel a termikus hatásfokot a Brightonra, 1-1 per pk a kappa, minusz 1 per kappadikonon, ezt tovább kifejezhető természetesen a hőmérséklet arányokkal, illetve a Carnot körfolyamat termikus hatásfokát is megvizsgáljuk, fölírjuk a levezetet, a tanult képletet, majd megnézzük a hőmérséklet arányok közötti összefüggést, amelyből látható, hogy a Brighton esetében nagyobb ez a hőmérséklet arány, ami azt jelenti, hogy nagyobbat kell levonni, tehát kisebb lesz a hatásfoka, a termikus hatásfoka Brighton körfolyamatnak. Jó. A következő a Brighton és a Diesel összehasonlítása. Ugye a Brighton és a Diesel körfolyamat között csak annyi a különbség, hogy a hőleadás a Brighton körfolyamatnál izobár módon történik, Dieselnél pedig izohor. Ez azt jelenti, hogy az izohor görbét berajzoltuk, az a szaggatott vonal az izohor görbe a Dieselnél, tehát a szaggatott vonatkozik egyáltalán a Dieselre, és tudjuk azt, hogy az izohor állandó görbék menete az meredekebb, az iránytangens az meredekebb, mint a P egyenlő állandóké, ezért természetesen a Dieselnek az értéke az ide esik, a 4-es pont, a 4-es Brighton pedig ide. Ott ugye a Brightonnál izobár hőelvonásról van szó. Nézzük meg a területeket, a TS diagramban is, a közbezárt terület arányos a hasznos munkanagyság. A közbezárt terület megmondja, hogy mekkora a hasznos munka, hogyha két körfolyamatot össze akarunk hasonlítani. Brightonnak ugye nagyobb a közbezárt területe, nagyobb lesz a hasznos munkája, ideális körfolyamatok esetén. Igaz ez csak természetesen. Ebből az következik, hogyha a adott a hőbevitel az természetesen mindkét esetben ugyanakkora, hiszen izobár hőközlésről van szó mindkét esetben, az egyenlő. A hasznos munka az a Brighton körfolyamata nagyobb a nagyobb terület miatt. Ebből az következik, hogy a termikus hatásfok a Brighton körfolyamatnak nagyobb lesz, mint a dízelé. Ugye a számláló, mert a számláló az nagy. Menjünk tovább. A következő az a dízel és a Sabatier körfolyamat. A dízel és a Sabatier körfolyamatnál a hőelvonás az ugye mindkét esetben állandó térfogaton történik. Izohor hőelvonásról van szó. Itt csak a bevitt hő érték, bevitt hő történik más és más állapoton. Méghozzá a Sabatiernél először egy izohor hőközlés van, tehát ez a kis szakasz, ami lecsapottnak néz ki, az egy V egyenlő állandó görbe, tehát először a Sabatiernél egy izohor hőközlés van, majd utána egy izobár hőközlés, ahogy visszaemlékeznek a tisztelt kollégák. Ez azt jelenti, hogy a közbezárt terület a dízelnek nagyobb lesz, hiszen az benne van. Hiszen a Sabatier alakzat az benne van a dízelnek a területébe, tehát a dízel hasznos munkája az nagyobb, mint a Sabatier, és az elvont hő az természetesen megegyezik, hiszen az ugyanakkor a hőmérséklet tartománya, és ugyanaz a folyamat érvényes rá. Ebből az következik, hogyha felírjuk a hasznos munka képletét, átrendezzük, és kifejezzük azt, hogy mekkora a bevitt hőnek a nagysága, akkor ebből az látszik, hogy a dízelnél ez természetesen a nagyobb hasznos munka miatt nagyobb a bevitt hő, és hogyha nagyobb a dízelnél a bevitt hő, akkor kisebb lesz a tört értéke, kisebbet vonunk le az egyből, tehát nagyobb lesz a dízelnél a termikus hatásfok összesütve a Sabatier körfolyamattal. És végül az utolsó, a Sabatier és az Otto körfolyamat összehasonlítása. Ugye a Sabatier és az Otto körfolyamat között kizárólag csak annyi a különbség, hogy az Otto körfolyamatnál a hőközlés kizárólag V egyenlő állandón történik. Sabatiernél V egyenlő állandó az először itt van, de utána P egyenlő állandón történik a hőközlés a második részben Sabatier körfolyamatnál. Tehát ebből is látszik, hogy a hasznos munka Sabatiernél nagyobb lesz, hiszen nagyobb a közbezárt terület. A bevitt hőmennyiség ezért a Sabatiernél nagyobb lesz, hiszen az elvont hő megint egyforma, hiszen ugyanaz a folyamat érvényes rá, egy izohor hőelvonás történik mindkét esetben. És hogyha a bevitt hő értékét beírjuk a termikus hatások képletében, és tudjuk azt, hogy a Sabatiernél nagyobb lesz ez a bevitt hő értéke, tört értéke kisebb lesz, kisebbet vonunk le az egyből, tehát a Sabatier körfolyamatnak nagyobb a termikus hatásfoka, mint az Otto körfolyamatnak. Megint felállítható egy sorrend, az elmondottak alapján Carnot, Brighton, Diesel, Sabatier és Otto körfolyamat termikus hatásfok szempontjából legmagasabbal kezdtük, és természetesen megint az a konklúzió vonható le, hogy abban az esetben a legnagyobb a termikus hatásfok, hogyha a hőbevitel meg a hőelvonás a határfeltételeken történik, vagy minél közelebb a határfeltételekhez történik, annál nagyobb a termikus hatásfoka a körfolyamatnak. És természetesen, ahogy már említettem az elején, ez a kiválasztáshoz lesz nagyon fontos, és ezek inkább elméleti kérdések várhatók a zárt helyi dolgozatban. Járművek szempontjából, tehát ez a kiválasztás. Menjünk tovább, és belekezdünk egy új témában, a gőzök termodinamikájában. Ez egy nagyon érdekes kérdés lesz. És nagyon azt szeretném kérni, hogy legyenek szívesek jegyzetelni a szavakat, amiket használok, mert a dolgozatban feltett kérdésekben majd végig telített gőz, nedves gőz, száraz telített gőz, túlhevített gőz, nagyon sokféle kifejezés szerepel, és hogyha nem definiálunk először pontosan mindent, akkor nagyon elveszhetünk az ilyen jellegű feladatokban. Először végigmennék a legfontosabb elnevezéseken. ezeket legyenek szívesek leírni, mert próbálok lassan beszélni, és hogyha ez megvan, akkor utána már ezeket sokkal gyorsabban tudjuk használni a továbbiakban. Először is pár definíció, ugye legyen először a gőz. A gőz az nem más, mint a cseppfolyósodáshoz közel álló légnemű halmazállapot. Tehát a gőz az a cseppfolyósodáshoz közel álló légnemű halmazállapot. Direkt nem használtam a gáz szót, ha bár használhattam volna is. Azért, mert majd bevezetünk egy definíciót, hogy mikortól nevezhetjük a légnemű halmazállapotot gáznak, és mikor gőznek. Nyilván ez nem evidens, erre majd be fogunk vezetni egy definíciót egy picikét később, az utolsó passzusban, hogy gőzről vagy gázról van szó. A következő, a kettes dolog, az a párolgás. Minden folyadék párolog, ez azt jelenti, hogy a belső energiája következtében, ugye azt tanulták a kinetikus gázelméletből benned a Károly tanárúrral, hogy a molekulák azok apró rezgőmozgást végeznek, ennek például kinagyított változata, a Brown-féle mozgás, erről is biztos szó volt. És a rezgőmozgás következtében ezek inerciával rendelkeznek. És előfordulhatnak olyan esetek, hogy az inercia az annyira megnő, hogy kiszakad, kiszáll a molekula a folyadékból, és a környezetébe kerül, ugye ezt nevezzük párolgásnak, minden folyadék párolog, ez természetesen a hőmérsékletnek a függvénye, minél magasabb a közeg hőmérséklete, annál intenzívebb a molekulák mozgása, rezgőmozgása, annál nagyobb lesz az inercia, és annál nagyobb a valószínűség, hogy kiszakadhatnak a folyadékból, és gőz halmazállapotba, gőz halmazállapotba kerülhetnek, tehát légnemű halmazállapotba kerülhetnek. Ha egy folyadékkal hőt közlünk, folyamatosan hőt közlünk, és elérjük azt az állapotot, amikor az anyagban, anyag teljes egészében beindul az intenzív párolgás, akkor beszélünk forrásról. Tehát a forrás az egy olyan intenzív gőzképződés, egy olyan intenzív párolgás, amikor a folyadék teljes egészében beindul a gőzképződés. Fázis átalakulás. Hiszen a folyadékból ugye légnemű halmazállapot alakul ki. Ezt hívják forrásnak. A kondenzáció az pont ennek az ellentétje. Állandó nyomáson és hőelvonáson a gőz lecsapódik, és folyadék fázissá alakul át, állandó nyomáson is hőmérséklet. Természetesen a forrás is állandó nyomáson, a halmazállapot változás állandó nyomáson is hőmérsékleten valósul meg. A nedvesgőz tartományban, TS diagramban, majd ezt később vesszük az alsó és a felső határgörbe között. Nagyon szemléletesek egyébként ezek a diagramok majd. Nagyon jó lett bennük látni, hogy hol mit csinál a közeg, milyen fázisban van, hogyan alakul az entalpiája, stb. A szublimáció az nem más, mint a szilárd halmazállapotból közvetlenül légnemű halmazállapot alakulása, kialakulása. Tehát a szublimáció az közvetlenül a szilárdból légnemű halmazállapot, a deszublimáció pedig ennek az ellentétje, légneműből közvetlenül szilárd halmazállapot kialakulása. A hetestől kezdve pedig végig tekintünk egy folyamatot először elméletben beszélgetve, utána majd megnézzük konkrétan, hogy hogyan zajlik ez a folyamat egy PV diagramban. Végig beszéljük lépésről lépésre, hogy milyen fázisai vannak ezeknek az átalakulásnak. Ugye a rendelkezésre a folyadék az eleinte párolog, azonban folyamatos hőközlés hatására adott nyomáson és hőmérsékleten beindulhat az intenzív gőzképződés, és ezt hívjuk forrásnak. Tehát ekkor kezd el ugye forni a folyadék. És ebben a pillanatban, amikor a forrás elindul, ebben a pillanatban válik telítetté a folyadék. Tehát akkor hívjuk a folyadékot telített folyadéknak, amikor a teljes egészében beindul benne a gőzképződés, tehát a forrás, az intenzív párolgás. Nagyon érdekes dolog, amit érdemes így megegyezni, és ez benne van egyébként részletesen a tankönyvbe is, hogy a teljesen vegytiszta és oldott gázoktól mentes folyadék, víz, az például nem képes olyan forrásra, mint amit tapasztaltunk otthon a vízforralás akkor. Azért, mert ugye ahhoz, hogy beinduljanak a buborékok, el tudjanak indulni, ahhoz mindenféleképpen, hogy legyenek oldott kis gázok, vagy zárványok, vagy egyéb szennyezőanyag, például, hogyha egy kis oldott levegő buborékot megnézünk, akkor ugye abban van egy kis szabad tér, oda a folyadékból ki tud szabadulni molekula, folyamatosan nő a nyomása, és ugye a sűrűségkülönbség miatt a gőzbuborékok elindulnak fölfelé. De hogyha ilyen nincsen a folyadékban, teljesen vegytiszta, meg oldott gázoktól mentes, abban az esetben egy metastabil állapotba kerül a folyadék, nem alakulnak ki még 100 fokon sem buborékok, mint amit otthon tapasztaltunk, hanem csak a felületéről óriási intenzitással távozik a gőz. Ellenben, hogyha bármilyen kis szennyezőanyagot bedobunk, akkor ugye az azonnal, hogy visszacsapódik a buborék, azonnal, ahogy visszacsapódik a folyadék, ugye azonnal egy kis levegő is belekerül a rendszerbe, bezáródik, és abban már belobban az egész folyadék, és nagyon elkezd intenzíven forni. És ezt az állapotot hívják metastabil állapotnak, amikor még nem képesek gőzbuborékok, vagy gőzbuborékok kialakulni a folyadékban. Nagyon érdekes jelenség egyébként. De ugye ezzel ritkán találkozunk, otthon általában jó vízköves a víz, úgyhogy ott ilyen problémák nincsenek, meg a csapból összekeveredik a levegővel, tehát ott mindig vannak olyan buborékok, amelyekben ki tud szabadulni a folyadékból a vízmolekula, utána ugye gőz miatt, a sűrűségkülönbség miatt ugye a nyomás ugye elkezd nőni, a sűrűségkülönbség miatt ugye följön a felhajtó erő miatt a folyadék felszínére. Jó, tehát ez a telített folyadék, amikor a teljes egészében beindul a forrás. Legyenek szívesek a 8-as és a 9-es közé betenni még egy definíciót, a telített gőz. A telített gőz még az úgy látom, itt nincsen benne, és beszünk róla pár szót, bár később fog. Telített gőz. Telített gőzről akkor beszélünk, ez főleg zárt tartályokban, természetesen zárt tartályokban tud kialakulni, amikor a párolgás vagy a forrás miatt a folyadékból kiszakadó molekulák száma megegyezik az oda visszatérőkével. Ez egy termikus egyensúly a gőz, a telített gőz és a telített folyadék között. A telített gőz, amikor termikus egyensúlyban van a telített folyadék és a száraz telített gőz, ugye, mert egyelőre még vizsgáljuk azt, hogy csak gőz található a folyadék felszín fölött. Ez egy termikus egyensúly, megegyezik a kirepülő és a visszatérő molekulák száma, tehát telített a gőz. Előfordulhatnak olyan állapotok is, amikor a folyadéktükör felett a telített gőzben megtalálhatók apró folyadékcseppecskék is. És mi valóban a nedves gőzt, majd így fogjuk tekinteni, mint a telített folyadék és a száraz telített gőz mechanikai keverékeként fogjuk tekinteni majd a nedves gőzt, és erre majd a fajlagos gőztartalom kifejezést, X-et fogjuk használni. Ezről mindjárt lesz szó majd. A fajlagos gőztartalom, az az X. Ez teremti meg majd a kapcsolatot a száraz telített gőz, illetve a száraz telített gőz tömege, plusz a telített folyadék tömege. Erre majd még a képletet felírjuk, akkor azt majd egyértelműen lehet látni. Hát a nedves gőz, amikor az a mechanikai keveréke lesz, majd a telített folyadéknak és a száraz telített gőznek. Tehát a nedves gőz, az a mechanikai keveréke a száraz telített gőznek és a telített folyadéknak. Jó, ha egy forrási folyamatra gondolunk, akkor ugye intenzív gőzképződés alakul ki. És amikor az utolsó, de legyenek szívesek ezt úgy tekinteni, hogy csak folyadék van, csak víz van. Tehát ez ne úgy, hogy most szabadul föl óriási energiával a gőz a lábasból, hiszen itt azért van levegő is. De ezek a gőzképződések, itt kizárólag egyféle anyagról van mindig szó, tehát csak vízről. A víz az vagy folyadék, vagy pedig gőz halmazállapotban, vagy gázhalmazállapotban van. Tehát ezt csak így kell tekinteni szigorúan. És hogyha a vizet vízzel mondjuk további állandó nyomáson például hőt közlünk, akkor indul a fázis átalakulás, és abban a pillanatban, amikor az utolsó folyadékmolekul és gőzzé alakult át, abban a pillanatban lesz száraz telített gőz. A száraz telített gőz az azt jelenti, hogy száraz, mert nincsen benne nedvesség. Tehát abban a pillanatban száraz telített gőz alakul ki, amikor az utolsó folyadékmolekula is elpárolgott, hogy akkor lesz a száraz telített gőz. És további hőközlés hatására, ha még jobban melegítjük ezt a gőzt, abban az esetben lesz a túlhevített gőz. Abban az esetben lesz majd a túlhevített gőz. Ez a száraz telített gőz már nem, az már átlátszó. A száraz telített gőz már átlátszó. Ennek a nedves gőz tartomány az nem átlátszó. Az ilyen fehéres, tehát a nem átlátszó, nem áttetsző. Na, mikortól beszélünk gőzről vagy gázról? Ez egy mindig érdekes kérdés. Ezt majd a következő oldalon egy ábrával könnyebben lehet szemléltetni. Mégpedig ez a PVT állapottér, tehát a nyomás, a fajtérfokat és a hőmérséklet állapottér, ahogy a teljes tartományban, amelyet vizsgálni lehet, kezdve a szilárd halmazállapottól egészen a gáz halmazállapotig. Mégpedig a szilárd tartomány az itt található, úgy itt lehet látni, hogy hol vannak a főbb paraméterek, tehát a V, a P és a T érték, az így változik ebben a koordinátorrendszerben. És itt vannak a szilárd anyagokról, itt vannak a szilárd tartomány, az ez a tartomány. Utána a szilárd plusz folyadék, az ez a tartomány. Utána kizárólag folyadéktartományról van szó. Ez a nedves gőztartomány, amikor a folyadék és a gőz együtt van. Folyadék plusz gőz, ez a nedves gőztartomány. Ez a gőztartomány. Illetve itt van egy T egyenlő állandó. Ez a ponthoz legyen szívesek odaérni, hogy a T kritikus. Tehát ez a kritikus pont, minden anyagra más és más természetesen, ez a kritikus pont, és a kritikus ponton átmenő állandó hőmérsékletű görbe fölötti tartomány esetében beszélünk gázról, ez alatt pedig gőzről, úgy, ahogy ott az ábrán is lehet látni. Természetesen van egy triple point, vagy egy hármas pontnak nevezett pont is ebben a diagramban. Az ugye nincs odaírva, de érdekességként oda lehet írni, hogy ez az a pont, az a triple pont, vagy hármas pont magyarul, amikor mind a három fázis egyszerre van jelen, tehát a szilárd, a légnemű és a folyékony halmazállapot egyszerre van jelen. Ez a triple point, ez itt ez a pont. Szilárd nagyon érdekes egyébként, és nagyon fontos, mint műszaki embereknek legyen szívesek odaírni, hogy az ideális gáz állapot egyenleteit nyilván csak a gáz tartományban lehet használni. Ugye ezek mind méréseken alapuló görbék, ezeket mérések segítségével lehet felvenni. A fázis határ görbék azok vannak berajzolva ugye vastagon, és a Beneda tanár úr által leadott kinetikus gázjeleményben nevezetett állapot, ideális gáz állapot egyenletet, meg a Poisson egyeneteket, azokat csak kizárólag a gáz halmaz állapot esetén lehet használni, vagy lehet máskor is, de nyilván a pontossága megkérdőjelezhető. Ugye tanulták önök az ideális gázállapot egyenletet, a P szer V egyenlő L szer T-t. Ez nagyon szép, nagyon jó, lehet is használni. Azonban a 1900-as évektől kezdve természetesen a fizikusok, illetve a kémikusok vezettek be új egyenleteket, például Redlich-Wong, a Van der Waals, vagy a Virial egyenletek, ezeket nem kell, én csak úgy mondom érdekességként, amelyek a folyadék és a gáz-gőzfázist képesek egyszerre leírni. Természetesen ezekben is van némi hiba,
de az azt jelenti, hogy nem csak a gáztartományban érvényesek, ott, ahol a nyilaktól jobbra, hanem a teljes folyadékgőz tartományban is értékelhető eredményt adnak a korszerű numerikus áramlástani termikus szoftverekben, amelyek képesek az áramlást modellezni, ezekről majd a később még lesz nagyon sok érdekes dolog. Ezek a szoftverekben már be vannak építve ezek a valóságos gáz állapota egyenletek, például a Van der Waals, a Virial, Redlich-Wong, Soif-féle Redlich-Wong módosított állapota egyenlet. Nagyon érdekesek egyébként, és a legtöbb ilyen egyenlet mindig a kritikus pontokhoz tartozó nyomást, hőmérsékletet, fajtérfogatot használja föl ennek a T-egyenlő állandó görbe leírására például. Nagyon érdekesek. Jó, de tudnunk kell azt, hogy mit hova tudunk elhelyezni, és egy picikét ez mindenféleképpen hozzátartozik a hőtanhoz, hogy ezt jól tudjuk értelmezni. Na most természetesen ennek a diagramnak sokféle vetülete van. Az egyik legyen az a PV diagram, amiben szintén ugyanaz, ennek egy metszete látható, amit előbb tárgyaltunk. A kritikus pont az a K betűvel van jelölve ott fönn természetesen, és ebben már a szilárd halmazállapotot nem tettük bele, hiszen főleg áramláston, hőtan szempontjából itt inkább a folyadékok meg a gázok érdekesek, tehát ezt kihagytuk itt. De viszont itt lehet látni a fázis határgörbéket. A kritikus ponttól errefelé ez az alsó határgörbének hívják, figyelj, oda nézz szívesek, tehát a kritikus ponttól idáig ez az alsó határgörbe, ez pedig a felső határgörbe. A határgörbéktől ez a folyadékfázis, itt a nedves gőz, itt a folyadék és a gőz van, itt történik a halmazállapotváltozás, a folyadékból a gőz halmazállapot kialakulása, a felső határgörbétől pedig jobbra, itt pedig a túlhevített gőz tartomány található. Igen? Igen. A K-ponttól, ez az alsó határgörbe. Ez egész a K-pontig. A K-ponttól jobbra ez a görbe, ez a vastag görbe, ez pedig a felső határgörbe. Nézzük azt, itt alul látható egy kis dugattyú, ami kezdetben folyadék van, és ezzel hőt közlünk, mondjuk a gyertyával melegítjük. Állandó nyomás, ez azt jelenti, hogy környezeti nyomás ellenében tud majd esetleg expandálni a közeg. Tehát nézzük meg, 1 kg tömegű, az egyszerűség kedvéért, ugye, miért fontos az, hogy 1 kg-ról van szó, mi ekkora az aránya a fajtérfogat meg a térfogat között, ugye, egyenlőek. Na, nézzük azt egy kicsikét, mi történik akkor, hogyha az egyes, melegítjük ezt az anyagot, és az egyes ponttól elmegyünk az egy vesszőig, P egyenlő állandóan történik, tehát az expanzió nyomás az végig állandó lesz benne, tehát mi azon az egyenesen fogunk elmenni majd jobbra, az egyes, egy vessző, egy két vessző és az egy három vessző, tehát ez már egy vízszintes egyenes lesz. Mi történik a térfogatával az anyagnak, hogyha melegítjük, ugye az egyesből lehet látni, hogy a hőmérséklet az folyamatosan nő, hiszen ez egy PV diagram, a T egyenlő állandó görbék azok itt mennek, és természetesen majd beszélünk róla, ezek az izotermák T egyenlő állandók. Egyestől az egy vesző, hogy mi történik a melegítés hatására a térfogata egy picikét, a víznek a térfogatával. Mit csinál? Melegít, nő, picikét nő, nem jelentős, de érdemes megemlíteni. Mi történik az első vesző pontban a melegítés hatására? Ekkor válik a folyadék mivé? Hangosan. Telítetté. Tehát az egy vesző pontban válik a folyadék telítetté, a teljes folyadékban megindul az intenzív gőzképződés, a forrás. Tehát megindul a gőzképződés. Ha természetesen ebben az esetben ugye elkezd a közeg tágulni, tehát a fajtérfogata az természetesen nőni fog, a térfogata az folyamatosan nő, mégpedig olyan ütemben, mint ahogy itt megyünk ezen a P egyenlő állandón. Tehát ebben a pontban például ekkora térfogat tartozik hozzá, tehát expandál a közeg, nő a térfogata. Na, mi történik az egyvessző és az egy-kétvessző tartomány között? Itt ugye, amikor teljes egészében beindul a gőzképződés, akkor ugye az üvegfala, hogyha ez egy átlátszó üvegből lenne, akkor az elfehéredik, tehát nem lesz átlátszó egyébként ez a nedvesgőz.
És mi történik az egyvesző és a kétvesző, egyvesző és az egy-kétvesző pontok között? Itt jön létre a fázis átalakulás, tehát egyre több folyadékból gőz halmaz állapot lesz, hiszen folyamatosan hőt közlünk a rendszerrel, tehát egyre több gőz jelenik meg, és hogyha az egy-kétvesző pontban elértünk, ezt a pontot hogy hívják? Amikor az utolsó folyadékcsepp is elgőzölgött, elpárolgott, azt hogy hívtuk? Száraz, telített gőz. Nagyon jó. Tehát egyébként a felső határgörbe az a száraz, telített gőz határgörbéje. Tehát ezen a vonalon mindig a száraz, telített gőz állapot van. Száraz, telített gőz. Amikor az utolsó folyadékmolekul is elpárolgott, száraz telített gőz egészen a K betűig, tehát a felső határgörbe, a száraz telített gőz határgörbéje. Ez az alsó határgörbe, ez minek a határgörbé? Ezen a görbén milyen a közegnek az állapota? Telített folyadék minden pontban, függően persze, nyilván ez azt jelenti, hogy ugye más nyomáson természetesen más hőmérséklet tartozik hozzá, és máshol kezd el forni a víz. Ugye ez lényegében a víznek a forrásával van összefüggésbe. Hogyha egy másik nyomást veszek alapul, akkor ahhoz más izoterma fog természetesen tartozni. Nagyon fontos dolog, hogy a két határgörbe között, ahol az egész gőzképződés kialakul, mi a helyzet a hőmérséklettel meg a nyomással? Változnak valamennyit, hogy nőnek, csökkennek? A fázis átalakulás során nem változik a hőmérséklet és a nyomás, nagyon jó. Tehát P egyenlő állandó és T egyenlő állandón történik a fázis átalakulás. Tehát nem változik, ezért a T egyenlő állandók is vízszintesek a fázis átalakulás során, hiszen az összes bevitt energia arra fordítódik, hogy átalakuljon a folyadék gőz halmaz állapotúvá. Nem növek, érthető? Tehát így a fázis átalakulás görbéért, tehát a T egyenlő állandó és a P is állandó a két határgörbe között. És a jobb oldalon látható egy érdekes képlet, a gipszféle fázis szabály. Erről már beszélt a Benedett a tanár úr? Ez lényegében a gipszféle fázis szabály az arra vonatkozik, hogy hány paraméterrel írható le egyértelműen egy rendszer. Az S, az a szabadsági fokok száma, az a kérdés, hogy hány paraméterrel írható le a rendszer. Az A, azt írják oda, legyen szívesek, mert nagyon fontos. Az S, az a szabadsági fokok száma, hogy hány paraméterrel írható le egy rendszer. Itt ugye a paraméter alatt mit értünk? Nem lehet használni az ideális gázállapot egyenletet. Ezt most csak azért írom föl példaként, hogy a gipszféle fázis szabályra. Ugye alapesetben hány paraméter kell egy levegőnek a leírására, tehát egy gáznak a leírására? 2. Pontot nagyon jó, az R-et azt ismerjük, ha P-t vagy a V-t ismerjük, akkor már a T kiszámítható, tehát két darab. Nézzük meg, hogy ez így van-e, de először nézzük meg, hogy mik ezek a betűk. Az S az a szabadsági fokok száma, az A az az alkotók száma. Az F az pedig a fázisok száma. Az F az a fázisok száma. Most nézzük meg, hogyha egy gázról van szó, egyféle komponensű, tehát az alkotója akkor egy. A fázisok száma az egy, hiszen légnemű gázról van szó, tehát légnemű anyagról van szó. Akkor az azt jelenti, hogy mekkora szabadsági fokok száma. Tehát az alkotók száma egy, a fázisok száma egy. Ugye akkor az összesen 2, az kijelenti egymást, tehát a szabadsági fokok száma 2, de nagyon jó, szépen működik. Most mi a helyzet abban az esetben, hogyha ezeken a határgörbéken vagyunk például? Itt ezeken a fázis átalakulás során nézzük meg, hogy mi a helyzet például. Ugye az alkotók száma az 1, az alkotók száma az 1, hiszen egyféle anyagról van szó. A fázisok száma viszont 2, mert egyszerre van jelen a gőz és a folyadékfázis. Ez azt jelenti, hogy a szabadsági fokok száma az csak egy. Tehát egy paraméter, nyomás, hőmérséklet elég arra, hogy meghatározzuk azokat a pontokat, amelyek a két határgörbén vannak. Egyveszős és kétveszős jelekkel jelölve, majd erről is lesz mindjárt szó. Tehát nagyon fontos, hogy a fázis átalakulás során egy darab mennyiség, ez majd a feladatoknál lesz nagyon fontos, amikor meg lesz adva egy nyomás, és ki tudjuk számítani az alsó és a felső, nem ki tudjuk számítani, hanem táblázatban meg tudjuk nézni az alsó és a felső határgörbére eső minden paramétert. Tehát elég egyetlen paraméter, hogy leírjuk a teljes folyamatot, minden információt termodinamikai szempontból meg tudjunk szerezni, entrópia, entalpia, stb. Majd ezekre még később visszatérünk a táblázatokban. Jó, tehát még egyszer annyi dolog, hogy az alsó határgörbén ott mindig az egyveszős paraméterek fognak szerepelni, a felső határgörbén pedig mindig a kétveszős paraméterek fognak szerepelni, tehát ezt mindig így fogjuk jelölni. Még annyit esetleg nem tudom, hogy arról beszéltem-e, de a száraz, telített gőz állapot esetén további hőközés hatására állandó nyomáson például a túlhevítési tartományba juthatunk el, és igazából ez majd a gőzturbinák esetében lesz fontos, hiszen arról is fogunk majd egy pár szót beszélni. Menjünk tovább. Ugye a kritikus pontról, a kritikus ponttal kapcsolatban már beszéltünk, itt van egy kis angol szöveg. A kritikus pont egy nagyon érdekes dolog, mégpedig abból a szempontból, hogy a fázis határgörbe, ez például a hőmérséklet és a térfogat görbé, ez a fázis határgörbe, ez a kritikus pont. Na most, ugye tudjuk azt, hogy itt balra tőle folyadékfázis van, itt a nedves gőz, itt pedig távol a túlhevített gőz. Na most, kérdés az, hogy mi a helyzet itt fölül ezen a tartományon, a kritikus pont fölött? Itt az a helyzet sajnos, hogy nem választható szét egymástól a folyadék és a gőzfázis, nincsen éles határvonal, egy egyveleg alakul ki, sőt, nincsenek konkrét fázis átalakuláshoz tartozó állandó görbék sem, mint például az alsó meg a felső határgörbe. Tehát itt ezek nincsenek, az szokott lenni a használatban a leggyakoribb dolog, hogy megnézzük azt, hogy melyik az a nyomás, amelyik a kritikus ponthoz tartozik, ettől balra, illetve a kritikus hőmérséklet alatt, itt mindig folyadékfázisról beszélünk, a kritikus hőmérséklet fölött pedig mindig gáz vagy gőz fázisról beszélünk. Tehát itt sajnos a kritikus pont fölött nincs egyértelmű fázis, nem különböztetőt meg folyadék meg gőz fázisok, együtt van jelen mind a kettő, és hogyha a kritikus hőmérséklet alatt vagyunk, és inkább a kritikus hőmérséklethez tartozó nyomás fölött, akkor ezen a tartományon folyadékról beszélünk, különben gőzről, gázról. Ugye a kritikus hőmérséklet fölött vagyunk, akkor pedig gázról. Jó, itt is van például a TV diagramban, nagyjából be van jelölve az a tartomány, ahol az ideális gáz állapot egyenlet nagyon pontosan jól használható, ez egy másik idalomból választottam ki, csak azért, hogy egy kicsit szélesítsük a kollégáknak a név. Köszönöm szépen a figyelmet!